A mai reggelünk a házassági kérdésekről fog szólni, és minden reggel a házaspárokról, a házassági problémákról, vagy a jobb házasság kérdéseiről, a még boldogabb házasság kérdéseiről, és alapelveiről, és gyakorlati szempontjairól fog szólni. És az első alkalom, amit most közösen egy ilyen bevezető alkalomként fogunk átgondolni, ez a házasság alapelvei címet kapta. Tehát milyen alapelvekre építsük a házasságunkat, és mielőtt még erről szólnék, és felolvasnám azt az alapverset, alapigeverset, amit Jézus mondott a házassággal kapcsolatban, hadd vezessen be néhány bevezető gondolattal ezt a témát, hogy egyáltalán miért szükséges alapelvekről beszélni. Hát, mikor az ember fiatal és szerelmes, akkor egyáltalán nem jutnak eszébe alapelvek, hogy majd én elvek szerint fogom a házasságomat élni. Az emberek többsége, mondhatnánk, hogy a túlnyomó többsége általában szerelemből házasodik, vagy bizonyos szerelmi érzések fogják ezt a házasságot létrehozni. Sokszor ideje korán történik meg a házasság, átgondolás és végiggondolás, felnőttség és érettség nélkül, és ezek a házasságok rendszerint a 20 év alatt, vagy a 20 év környékén kötött házasságok 90%-a válással szokott végződni. Ugye a legdurvább statisztika szerint, de a 80% az általános. Ez a 20 év körüli házasságoknak az aránya. A 25 és 30 év közötti házasságok és a fölött köttetett házasságok már valamivel jobb arányokat mutatnak, de azt kell tudni, hogy Magyarországon a házasságoknak mintegy 60%-a, most már 60-nál is több százaléka válással végződik. Marad ez a 40%, amire megint csak nem lehet azt mondani, hogy ezek egytől egyik boldog házasságok lennének. Nem beszélve arról, hogy egyre többen élnek élettársi kapcsolatban, vagy választják azt a kapcsolatot, ami nem jár elkötelezettséggel, örök hűség megvallásával, és hát nagyon sokan aztán az élettársi kapcsolatot is csak olyan lazán kezelik. Vannak ugye a szinglik, ami egyre inkább divatos, nem csak itt, hanem az egész világon, ez a szingli életforma, hogy alkalmi kapcsolatokat létesíthetnek a hölgyek vagy a férfiak, és ugye a bizonyos partneri kapcsolatokat csak aztán élik a maguk életét. Szóval a házasság válságáról nem szeretnék sokat beszélni, hiszen nem erről. Gondolom az bevezető előadás a család jelentőségéről szólt. Nem ez a mai témánk. Inkább arról kellene gondolkodni, hogy egy mai fiatal, és általában mi még fiatalok vagyunk most is, ahogy látom, itt ülünk. De honnan veszünk elveket, honnan veszik az emberek az elveket, vagy az elképzeléseiket, a szempontjaikat ahhoz, hogy hogyan éljenek házas életet házasságban. Hát három dolgot szeretnék felsorolni ezzel kapcsolatban, hogy mi emberek általában hogyan éljük meg a házasságunkat, és nagyon sokszor nem az elvek diktálják, és az elvek határozzák meg, hogy hogyan élünk mi együtt házasságban, hanem az első dolog talán a hozott családi minták. Emlékszem rá, hogy ugye hát gyerekkorunkban éveken keresztül azt látjuk, hogy a szülők hogy élnek, hogy kommunikálnak egymással, és emlékszem rá, hogy rengeteg olyan hát magatartás mintát, olyan viszonyulást hoztam magammal én is a házasságban, amit édesapámtól láttam. És nem mindig a pozitív példát hozzuk magunkkal. Vannak pozitív példák is biztos a szülőktől, de nagyon sokszor inkább azt hozzuk, ami negatív, mert az emberi természetnek talán ez a sajátja, és genetikailag is inkább erre vagyunk kódolva. A szülői minták általában nem a legjobb tanácsadók, tisztelt a kivételnek, ahol igazán szép, szeretetteljes szülők, szülői, házastársi viszonyulást láttunk, de mondanám, hogy nem ez az általános, ahol az otthoni minta egy jó folytatást jelenthet a saját házasságunkban. Aztán a másik probléma, hogy szintén itt az alapelvek nélkül ugranak bele sokan a házasságba, hogy amit a médiák és amit a korszellem sugal. amit a környezetből látunk, a televízión, a filmeken keresztül, a szappanoperákból, ez is nagyon, hogy így mondjam, híg dolog. Egyáltalán nem látunk, legalábbis nem tudom, hogy ti láttok-e ilyen filmeket, ahol a boldog házasságok lennének a minták, és ezt erősítenék a nézőkben, hogy hogy kell boldog házasságot élni, hogy lehet megcsalni a másikat, hogy lehet flörtölni, hogy lehet kijátszani a férjeket, a feleségeknek, a feleségek hogy játsszák ki a férjeket, vagy a férjek hogy tartanak párkapcsolatokat a házasságukon túl. Divatos sorozatok, ugye például a szülők, vagy a született feleségek, nem tudom, ki látta, ugye 4-5 feleségről szól, ha jól tudom, és rendkívül laza erkölcsök, és hát elvek mentén haladnak ott az események. Van benne humor, meg sok lélektani pszichológiai törvényszerűség, amit bemutat a mai házasságokról, de igazán nincs tanító jellege, és nem lesz boldog tőle a házasságunk, nem lesz boldogabb, amiket a tévékből és ezekből a tévéműsorokból és filmekből látunk. És a harmadik dolog szerintem, amit talán nem is úgy mondanám, hogy külső környezet vagy minták határozzák meg, hanem egyszerűen nekünk, ahogy éppen tetszik. Nem az elvek szerint működtetjük a családi életünket, hanem ahogy a kedvünk vagy a kényelmünk diktálja, vagy ahogy mi úgy gondoljuk, hogy nekünk jó így a házasságban élni, ezt úgy mi kialakítjuk magunknak. Erről majd még szeretnék szólni az előadás második pontjánál, hogy mennyire meghatároz bennünket az, hogy mi hogy szeretnénk élni, és nekünk mi lenne jó egy házasságban. Ezt sem mondanám, hogy igazán előre viszi a házasságokat, és tenné boldoggá a kapcsolatunkat. Ezek után szeretném felolvasni Máté evangéliuma 19. fejezetéből Jézusnak a házasságról elmondott néhány mondatát, amit egyébként visszaidéz a teremtés hajnalán elmondott házasság alapelveiről és a házasság törvényéről lefektetett alapelvekből, amit Mózes második fejezetében olvashatunk. De most Jézus így összegezte ezt, visszaidézve a teremtésbeli rendet a farizeusoknak és az őt kérdezőknek, összegezte azt, hogy igazából miért, milyen alapelvekre kell, hogy épüljön a házasság. Mielőtt ezt felolvasnám, hadd ajánljak a figyelmetekbe egy nagyon jó kis CD-t vagy DVD-t, egy amerikai szerzőpáros 26 alapelvről beszél, fél órákat, tehát ilyen 28 perc, 26-szor 28 perc, ezekből majd egyet-kettőt szeretném, ha megnéznénk itt a tábor során, így esténként, Házasság Isten kezében, Tom és Ellen Watersnek, a Jim Homberger házaspárnak a barátai, akiknek hogy lett boldog, és hogyan tudták boldoggá tenni a házasságukat, erről vallanak nagyon személyesen és nagyon szépen, bibliai alapelvek alapján. Tehát 28-at, vagy akár 30-at is felsorolhatnánk alapelvként, de én most ma csak 3-at szeretnék ebből az igéből felidézni számotokra. Így olvasom az 5.-6. verset. Máté 19. fejezet, 5.-6. verse. És ezt mondá Jézus. Annak okáért elhagyja a férfiú anyját és atyát, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. Nagyon egyszerű két mondata ez Jézusnak, de annál mélységesebb, és rengeteg gondolkodnivalót és átgondolnivalót ad számunkra, akár ez a két mondat is, ami nem egy teljesen új gondolat, mint mondom, teremtés hajnalán Genezis könyv 2. fejezetéből idézi vissza Jézus. Hát, talán úgy gondolom, hogy ez az első mondat a Jézusnak mindannyiunk számára egy kérdést tár elénk, hogy vajon megvan-e az emberben, és hogy miért csodálatos a házasság, hogy elhagyja a férfiú atyát és anyját, s ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ebben az első mondatban van három kijelentés, de én csak egy fogalomra szeretnék fókuszálni és összpontosítani. Jézus elmondta, hogy törvényszerű, hogy amikor az ember házasságot köt, akkor maga mögött hagyja a családi fészket, a szülői hátteret, a szülői gyámkodást és gondoskodást. Egy teljesen önálló, független életre törekszik a házastársával, de nem azt jelenti, hogy megtagadná a szüleit, vagy nem szeretné továbbra is a szüleit, hanem úgy hagyja el őket, hogy ezután ő neki a szeretetét hangsúlyosabban a társa felé kell gyakorolni. Ezt a kifejezést említeném legelső sorban, amit a házastársnak és a házasságban az egyik legfontosabb alapelvnek tekintek, hogy ragaszkodik feleségéhez, és talán a másik nemet is nyugodtan megemlíthetjük, vagy ragaszkodik férjéhez. Ez a görög szó itt, hogy ragaszkodik szó, ez azt fejezi ki, hogy egymáshoz vannak ragasztva. Végül is egymáshoz ragasztottak lesznek. Csodálatos egyébként a magyar nyelvben is, hogy ragaszkodás szó milyen szép, az, hogy ragaszkodni. Ugye benne van a ragasztani szó itt is a magyar nyelvben. Azt fejezi ki, hogy a házas ember a házasságban az a legcsodálatosabb, és hogy mondjuk erre kell, hogy épüljön fel minden, hogy megtanulja az ember a ragaszkodó szeretetet, megismeri a ragaszkodó szeretetet az életében, a társa iránt. Mondhatnánk így is, hogy egy megkülönböztetett szeretettel fogja szeretni a házastársát, és minden mást ennek alárendel. Szeretném, hogyha kicsit átgondolnánk, hogy milyen szeretett fajták vannak, amit a görögben is egyébként használ a Biblia is. Itt a Bibliánk is használja ezt a négy kifejezést. Talán csak az egyiket, nem az eroszt. De a görögök megkülönböztettek négy fogalmat a szeretetre. Az egyik fogalom a filia, ami a barátságot jelenti, a baráti szeretetet. A másik fogalom az erosz, ami ugye a testi szerelmet fejezi ki, és ezt a görögök sajnos egyneműek közötti szerelemre is gondolta az erosz kifejezés, de hát a különneműekre is. Aztán van a harmadik szeretetfajta, az agapé, ami az isteni szeretet fogalma, ami az áldozatra kész szeretetet fejezi ki. És a negyedik fogalom, amit szintén a görögöknél lehet megismerni, ez a sztorgé. Sztorgé kifejezés, ez jelenti azt, hogy ragaszkodó szeretet. Ez a házastársi szeretetnek a kifejezése. És a szómagyarázatban, a sztorgé szómagyarázatában, ha megnézzük a görög szótár szómagyarázatát, akkor ott azt találhatjuk, hogy úgy ragasztották össze őket, mint ahogy a cipőt, a cipőtalpat ragasztják össze, vagyis leválhatatlan, szétválhatatlan. Ugye időnként foltozni kell azt is, de különben nem funkcionál, funkcióját veszti a cipő, hogyha a talp és a felső rész nincs együtt, ugye? Tehát ennyire szoros kapcsolat van két ember között, mint hogyha összeragasztották volna őket, egymás nélkül nem tudnak meglenni, egymás nélkül nem tudnak élni. Azért csodálatos dolog, hogy ezt mondta Jézus a házasságra, mert hogy Isten úgy tervezte meg a házasságot, hogy a házasságban az ember megismerheti ezt a ragaszkodó szeretetet, amit senki más iránt nem érezhet és nem tapasztalhat meg. Azt hiszem, hogy akik itt házasságban éltek, és én is házasságban élek, talán tényleg egy különleges dolog, hogy míg barátkozott az ember, míg barátai voltak, addig az elég volt egy-két év is sokszor barátságokból, és nem volt az olyan nagyon szoros kapcsolat egy barátság. Nagyon különleges dolog, amikor két ember, egy férfi és egy nő úgy ismeri meg egymást, hogy ez nem csak egy-két évre szóló szeretet, hanem ez egy örök életre, egy egész életre fog bennünket összetartani, és ez semmi más nem tudja összetartani, csak a ragaszkodás. Ha a ragaszkodás hiányzik a társam iránt, akkor ott el kell gondolkodni, és ott meg kell érteni azt, hogy hogyan juthatok el a ragaszkodó szeretetre. Például nem tudom, tapasztaljátok-e azt, hogy a ragaszkodásban benne van az, hogy ő az első az életemben. Megkülönböztetett értéket fedeztem fel a másikban. Különleges érték számomra a másik. Senki nem jelent akkora értéket számomra, mint ő. Például a gyerekeim is nagyon, nagyon szerethetem a gyermekeimet, nagyon szerethetem a szüleimet, nagyon szerethetem a barátaimat, a rokonaimat, az anyukámat, az anyósomat, de senkit nem szeretek úgy, nem szerethetek úgy, mint a feleségemet. Ő az első, vagy ő a férjemet. Ha nem ő az első a házas az életemben, akkor biztos, hogy sérült a kapcsolatunk, biztos, hogy sérülni fog a kapcsolatunk, ha nem őt teszem első helyre. Ha a gyerekek vannak az első helyen, ha az anyukám vagy az apukám van az első helyen, az meg fogja sínleni a házasságunk. Csodálatos dolog egyébként az, hogy ez Isten ki tudja munkálni azt, hogy az embernek az ő lesz az első, a szívében ő az első. Persze a jó Isten után, hogyha valaki már megismerte a jó Istent. Nem tudom, ti hogy vagytok, de akkor jó a dolog, hogyha úgy érezzük, hogy 2-3 napot is nehezen viselek el a házastársam nélkül. Ha úgy érzem, hogy hiányzik a másik, hogyha én elutazom valahova, akkor már fogom a telefont, és este hívom fel, vagy másnap reggel hívom fel. Ha nincs bennünk meg ez a ragaszkodás a társunk iránt, hogy fontos nekem a másik, akkor baj van. Mi például tényleg úgy vagyunk a párommal, hogy van úgy, hogy otthon természetes, hogy együtt vagyunk, együtt dolgozunk sokat, egy újságot készítünk, szerkesztünk, és sokat vagyunk együtt, és természetes is, hogy együtt vagyunk szinte nap 24 órájában, de hogyha el kell valahova utaznom egy-két-három napra, akkor rendkívül megvisel sokszor az, hogy nem látom őt, és nem tudunk kommunikálni igazán testközelből, és úgy érzem, hogy mintha csak az egyik felem lenne ott. Ezért is járunk így együtt házaspárok hetére, hogy például hogy néz neki, ha egyedül jöttem volna el házaspárok hetére, mert hogy annyira hiányzik, és annyira kötődünk mi egymáshoz, hiányzik a másik. Aztán hatalmas dolog a ragaszkodó szeretetben, hogy miért ragaszkodunk mi a másikhoz. Nem csak, hogy ajándéknak tekintjük, nem csak, hogy azt látjuk, hogy jó együtt lenni vele, hogy az énekek éneke is többször kifejezi ezt, például a legszebb jelképében, hogy zászló felettem a szerelme. Zászló felettem a szerelme, ezt mondja énekek énekében Salamon király. Gondoljuk meg egy kicsit, nem nagy ajándék, hogy van az életünkben egy biztos pont, hogy amire mindig visszatekinthetek. És erre szeretnék utalni, hogy 3 dologra van az embernek az életben a legnagyobb szüksége, amit a házastárstól megkaphat. Az egyik az, hogy biztonságot szeret az ember élvezni, biztonságra vágyik az életben, elfogadásra vágyunk, és szeretjük érezni, ha fontosak vagyunk. Fontosnak szeretjük érezni magunkat ebben a világban. Az elsőt, amit említettem is, hogy azért csodálatos dolog a házasság, mert az ember biztonsági igényét és biztonság iránti vágyát egy bizonytalan világban a házastárs tudja megadni leginkább. Minden ember társra vágyik, minden ember emberi kapcsolatokra vágyik, és arra vágyik, hogy szeressék. Szeretet nélkül minden ember vagy beteg lesz, vagy valami pótlékokban fogja keresni a szeretet pótlékokat, a szeretetet. Karrierben, magamutogatásban, sok pénzkeresésben. Ha az ember nem kapja meg a biztonságot egy valakitől, hogy hozzá mindig fordulhatok a nehézségeimben, a bajban, a szenvedésben, akkor nagyon frusztrált lesz, és pótlékokat fog keresni. Nagyon sokszor kerülünk ebben az életben, úgy gondolom, mindannyian nehézségekbe, emberi kapcsolatok konfliktusaiba, anyagi nehézségekbe, lelki válságokba, és kihez mennénk, kihez szeretünk menni ezekkel? A barátainknak szívesen elmondjuk ezeket, vagy a munkatársainknak, vagy a szüleinknek, vagy a rokonainknak. Milyen nagy dolog az életben, úgy gondolom, a legnagyobb dolog, hogy van mellettünk egy olyan társ, aki megért bennünket, aki bármikor ott van mellettünk, és bizalommal fordulhatunk hozzá, mert megért. Mert megért. Ugye a Prédikátor könyvében olvashatjuk azt, hogy milyen jó a kettőnek, jobb a kettőnek, mint sem az egynek, mert hogyha hideg van a kettő, könnyebben megmelegszik, vagy ha megtámadják őket, a kettő könnyebben bátorítja egymást, és így fejeződik be az ige, a hármas kötés nem hamar szakad el. Sokan élünk munkahelyeken, és gondolom hazamegyünk a munkahelyről, és tele vagyunk feszültségekkel. Nincs a munkahely, ahol ne lenne feszültség. Bár nekem nincs olyan munkahelyem, hogy bejárok a hivatalba, és 8 órát ledolgozok, és hazamegyek, hanem sokféle más munkakört, sokféle területen zajlik az életem, főleg emberek között, és előadások, és egyéb tevékenységek között, de ott is rengeteg a konfliktus munkatársak között, vagy akár konfliktusok között, és konfliktusok kezelésével foglalkozom legtöbbször. És milyen jó sokszor megosztani ezeket a terheket valakivel. Különleges ajándék, hogy valaki fontos, pontosan tudja, hogy én mennyit bírok, és hogy ezekkel a terhekkel ő segít engem, átadhatok neki belőle, együtt hordozhatjuk, együtt gondolkodhatunk azon, tanácsolhat, vezethet abban, hogy ezekből hogyan lehet kijönni győzelmesen. Azt mondja egyébként Példabeszédek könyvei, most a férj szempontjából fogalmazom ezt meg, amit most felolvasok nektek, vagyis a férj szempontjából fogalmazza meg itt a Biblia vers is, Példabeszédek könyve 12. fejezet 3. verse is, de ezt nyugodtan elmondhatjuk, a feleségek szempontjából is meg lehet fogalmazni. A derék asszony, vagy mondhatnánk így, Példabeszédek könyve 12. fejezet 3. verse, a derék asszony, vagy mondhatnánk a derék férj, koronája az ő férjének, koronája az ő feleségének, de mint az ő csontjaiban való rothadás, olyan a megszégyenítő. Tehát a derék asszony koronája az ő férjének. Nyugodtan értesítsük be fordítva is. De mint az ő csontjaiban való rothadás, olyan a megszégyenítő. Tehát ha számíthatok a feleségemre, számíthatok a férjemre, az olyan, mintha egy korona lenne a fejemen, olyan, mintha ha valami külön ajándék lenne az életemben a társam, de ha nem számíthatok rá, ha nem jelent biztonságot, nem oszthatom meg vele a problémáimat, ha nem oszthatom meg vele a lelki terheimet, azt mondja, akkor az olyan az, mint a csontjaiban való rothadás. Döbbenetes különben. Szóval azért kell, hogy a házasságról beszéljünk, kedves táborzók, kedves barátaink, mert hogy az életben az ember 25-30 éves kora körül, vagy a fölött is akár, választ magának egy társat, és úgy nem mindegy, hogy azt a 30-40, sokszor mondják 50 évet, 60 évet, hogyan töltöm el, kivel töltöm el, és milyen minőségben töltjük azt el. Hát ezt csak jól lehet eltölteni. Erre kell törekedni, hogy ez minél boldogabb legyen, mert ha az ember nem fordít figyelmet arra, hogy hogyan viszonyul a párjához, hogyan segíti egymást, akkor saját magát is boldogtalanná teszi, nem csak a társát. A derék asszony koronája az ő férjének, de mint az ő csontjaiban való rothadás, olyan a megszégyenítő. Szóval a másik dolog, amire szeretnék utalni, hogy miért ragaszkodhatunk a társunkhoz, mert mindannyian elfogadásra vágyunk. Mindannyian elfogadó szeretetre vágyunk. Ez a holnapi témánkhoz is tartozik már többnyire, de azért, hogy ebben a ragaszkodásban benne van, hogy mi azért is ragaszkodunk egymáshoz, mert valahol szívünk mélyén szeretjük, ha szeretnek bennünket. Azért csodálatos a házastársi kapcsolat, mert lehet, hogy az életben nem fogadnak el a főnökeim, nem fogadnak el a munkatársaim. Milyen rossz érzés, hogy átnéznek rajtam, lekezelnek, van, akit szeretnek a munkahelyen, engem nem. Van, amikor még a gyermekem se fogad el, már kamaszodva, a kamasz gyermekek, vagy nagyobb gyermekek, vagy a rokonságban sem találok elfogadást. És nem a legcsodálatosabb dolog, amikor az ember azt érzi, hogy engem elfogad úgy a társam, ahogy vagyok. Nem kell megjátszani magam, nem kell viselkednem. Persze úgy kell viselkednem nyilván, hogy ne taszítsam a másikat. A viselkedést úgy értem, hogy mi azért nézzük meg, hogy egy munkahelyen hogy viselkedünk, és hogy viselkedünk otthon. Persze jó lenne megfordítva, otthon viselkednénk úgy, mint ahogy a munkahelyen viselkedünk. Sokszor nézzük meg, hogy beszélnek egymással a munkatársak, vagy hogy beszélnek egymással azok, hogy beszélgetünk azokkal, akiket nem ismerünk, és sokszor hogy beszélgetünk azzal, akit ismerünk, mármint a feleségünkkel, vagy a férjünkkel. Ez mondjuk egy következő kérdés. De az elfogadás nélkül, feltétel nélküli elfogadás nélkül élni, az egy rendkívül frusztrált helyzet, és ekkor történik meg az, hogy megtesz az ember mindent él-hal, csak hogy elfogadtassa magát a környezetével. Karriert épít, magát mutogatja, stb. Ez az elfogadó szeretet a másik dolog, amit egy házasságban megkaphat az ember, és máshol nem nagyon. Az őszinte elfogadó szeretetet. És a harmadik dolog, amit szintén ehhez kapcsolhatunk, hogy minden ember biztonságra vágyik, elfogadásra vágyik, és arra, hogy fontosnak érezze magát. Ha nem kapja meg otthon azt, hogy ő fontos, hogy nekem fontos vagy, és nélküled nem tudok élni, vagy nélküled üres lenne az életem, és fontos vagy nekem, mert vagy, és zászló felettem a szerelmed, és én is zászló vagyok számodra az én szerelmemmel, akkor megint csak egy boldogtalanság tudattal, egy boldogtalanság érzéssel éli az ember az életét. Szeret az ember fontosnak látszani a munkahelyén, a munkatársak között, fontoskodni az emberi világban, és nézzük meg egyébként a karrieristákat, vagy a nagy szerepre vállalkozó embereket. Mesélte sokan, hogy sokan mesélik, hogy milyen csodálatos a vállalkozása, élnek, halnak érte a munkatársai. Aztán, mikor egyszer beszélgettem egy ilyen vállalkozóval, aki sikeres vállalkozó volt, milliárdos tételekben volt tehetsége, megkérdeztem, és otthon is ilyen sikeres vagy? És azt mondta, ki nem állhatjuk egymást a feleségemmel. Alig tudunk együtt létezni, együtt élni. Lehet, hogy ott csúszott el a dolog, hogy ő fontosnak akart látszani kifelé. Fontosságot akart tulajdonítani magának mások részéről, de otthon talán nem kapta meg, hogy fontos vagy nekem, és hogy nem akart fontossá válni az otthonában sem. Fontosnak érezni a másikat, észrevenni a másikat, és rendkívül értéket tulajdonítani, értékelni a másikat. Ez teszi igazán ragaszkodóvá a szeretetet. Ez tud igazi ragaszkodó szeretetet kialakítani két ember között. De ennyit szerettem volna csak egy gondolatról szólni, és ez a ragaszkodás, ez valóban széttéphetetlen köteléket jelenthet egy házasságban, ha megvan a ragaszkodó szeretet. Ez a sztorgé szeretet. Enélkül a filia kevés, az erosz kevés, az agapé ugye az isteni képességeket és isteni szeretetet kifejez, amit nagyon sokszor hát be kell, hogy építsünk a házasságba, de ez csak hitáltal működik. A sztorgé szeretet az, amire azt mondhatjuk, hogy egymáshoz vagyunk ragasztva. És nem választhat el bennünket senki és semmi. Ezért mondta Jézus, ezt a ragaszkodó szeretetet így folytatva, így értelmezte, a Máté 19. fejezetéhez visszalapozok, hogy elhagyja a férfiú atyát és anyját, s ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Csodálatos ez a dolog, hogy lesznek ketten egy testé. Házasság az ezután így értelmezte Jézus, úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test, amit azért az Isten egybeszerkesztett ember el ne válassza. Gondoljuk meg Jézus értelmezni azt, hogy mit jelent az, hogy lesznek egy testé. Amit azt mondja, hogy lesznek ketten egy testé, nem fizikai értelemben csak, de nyilván úgy is, hogy valóban a testi kapcsolat is mint egy erősíti a megismerést, erősíti az összetartozást, de ennél többről van szó, mint hogy lesznek egy testű, hogy fizikailag egyek. Úgy, hogy többé nem kettő, hanem egy test. És itt szeretnék rátérni arra a következő alapelve, amit szerintem nagyon sokan kifelejtenek és elfelejtenek a házasságban. Többé nem két én, hanem mi vagyunk. Nem kettő, hanem egy. Nem én vagyok, meg te. Nem így gondolunk, hogy én és te, és először én, aztán te. Nem én központuság van a házasságban, hanem mi központuság. Nem én tudat van, hanem mi tudat van a házasságban. Nem én vagyok a főszereplő, és engem szolgál a másik, és úgy van jól, hogyha az én kedvem és az én kényelmem ki van elégítve, hanem mi élünk együtt. Ízlelgessük egy kicsit ezt a mondatát Jézusnak, hogy a ketten lesznek egy testé, úgy, hogy többé nem kettő, hanem egy test. Mit értsünk azzal, hogy én központuság? Mindannyian hozzuk a magunk énjét a házasságba. Gyerekkorunktól fogva kialakítottunk egy életet, egy gondolkodást, egy szemléletet, születünk egy bizonyos természettel, hozzuk a neveltetésünket, a világlátásunkat, és ugyanezt hozza a feleségem is, vagy a férjem is. És ebből a kettőből valami csodálatos módon, ebből a két külön világból mégis ki kell alakuljon az, hogy immár nem én meg te, vagy te meg én az én önzésem, az én egóm, és vagy te a másik nagy világ, külön világ, és egy persze nyilván a szabadság és a személyiség, az nem kell, hogy eltorzuljon azért, mert most ketten együtt leszünk, hanem megtartva a szabadságát, a személyiségét, a jót a magában kifejlesztve és tovább éltetve, mégis egyé olvad a két ember. Szellemileg, lelkileg, fizikailag. Így gondolkodik az én központú házastárs. Te mit teszel értem? Mit akarok én? Mi az én szükségletem? Mik az én terveim és vágyaim? Nekem hogy okozhatnál örömet? Mi jó nekem? Erről szól sokszor sok házasság, ugye? Mikor összeházasodnak is, nem azt követik, hogy én már többé nem kettő, hanem egy, hanem továbbra is én, aztán megint én. Nem könnyű egyébként ezt megtanulni, és talán a házasságnak ez az egyik célja és rendeltetése, hogy az énből mi váljunk, az énünkből mi legyen. És minden esetre hozzá kell, hogy tegyem ezt, nem valami erőszakos módon, nem úgy, hogy az ember úgy érzi, hogy most bocsánat, de úgy kiherélték, vagy bocsánat, de átmosták, bocsánat, de agyilag ő neki most át kell mosni az agyát, és ő most már semmilyen ént, semmilyen személyiségével és önálló gondolkodásával és akarattal nem bírhat. Pirinszky Jánosnak van egy érdekes sora, két sora egyébként a házasságról. Ez a címe a versének, hogy házasság. És nagyon sokat mondó, egy mondat, nem két mondat, egy mondat. Az ágy közös, a párna nem. Ugye ebben minden benne van, az ágy közös, a párna nem. Tehát együtt alszunk, együtt fekszünk, egyek vagyunk egy ágyban, de a párna, az két különböző párna, két fejünk van akkor is továbbra is, de mégis egyek vagyunk. És kiegészítjük egymást. És csodálatos módon segítő társként úgy vagyok én, hogy beleolvadok a te lényedbe, és azt, ami jó, átadom neked, és adok önmagamból, hogy te is gazdagodjál, és ugyanezt teszed te is. Ez a kölcsönös egymásra figyelés az, ami a mi központuságot kialakíthatja. Vagyis megfordítva ezt a kérdést, hogy mit teszel te értem, feltetjük így a kérdést, mit tegyek én te érted. Mit akarok én, mit akarsz te? Mik az én szükségleteim, mik a te szükségleteid? Egyfajta gondolkodásmódot kell elsajátítani. Mik az én terveim, mik az én vágyaim, és mik a te terveid, és mik a te vágyaid? Csodálatos egyébként, ahogy az Efézusi levél 5. fejezetében ezt Pál apostol megfogalmazza, végül is az, hogy mi jó nekünk egymásnak, hogyha csak boldog a másik ember, akkor leszek boldog én is. Efézusi levél 5. fejezetét, ha tudjuk még ezt, így lapozzuk fel. Az Efézusi levél 5. fejezet, itt egyébként 22. versében kimondja, hogy az asszonyoknak mi a, hogy adják át az énjüket, hogyan rendeljék alá az énjüket a férjüknek, de nem úgy rendelődnek alá, hogy mondjuk a szabad akaratukat és a gondolatukat minden föladva, hanem azt mondja, ti asszonyokat is saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Tehát ez az engedelmesség nem feltétel nélküli, vagy nem olyan engedelmesség, hogy parancsuralmi rendszer van, és én azt teszem, amit a férjem mond, hanem engedelmesek legyetek, mint az Úrnak, vagyis a lelkiismeretek szavára hallgatva, ami az Isten törvényeivel megegyezik. Abban engedelmeskedjetek, abban járuljatok hozzá a férjetek együttműködéséhez. Mert a férj feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. Kedves feleségek, nem feltétel nélküli mindenben való alárendelést jelent ez a férj számára, hanem ezt jelenti, hogy a vezető szerepet, az irányítást átengedem a férjemnek. Most már nem én vezetem a családot, nem én vagyok az, aki majd megmondom, hogy itt hogy mint lesznek a dolgok, hanem közösen megbeszéljük. Megbeszéljük, és döntsön a férj. És persze úgy döntsön, hogy az Úrnak félelmében engedelmeskedem csak. Akkor engedem át a döntést, és akkor hajlok a döntés véghez vitelére, és akkor tudunk együttműködni, hogyha úgy vezeti az egyház, úgy vezeti a családot a férje, hogy Krisztus az egyházat. Csodálatos harmónia, példák, ezek, amit Pál apostol felidéz, hogy ugyanakkor Krisztusinak kell lenni a férjnek is. És hogyha a férj Krisztusi, akkor tényleg nem egoista. Akkor tényleg az én központuságtól megszabadult. Mert azt mondja, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Ugye, tehát a feleség lemondása talán az engedelmességben nyilatkozik meg, vagy az én feladása, a férj én feladása még magasabb szinten kell, hogy megnyilatkozzon. Szeressétek úgy a ti feleségeteket, mint ahogy Krisztus is szerette az egyházat. Tehát nem én vagyok a, hogy így mondjam, a jó férj önmagamban, hanem úgy szeretni a feleségemet, ahogy Krisztus szerette az egyházat. Hogy szerette Krisztus az egyházat? Önmagát adta érte. Hát olyan szinten nem kell ugye adni magunkat a feleségünknek, hogy a kereszten halljunk meg. Nyilván nem erről van szó, itt Pál apostol nem erről beszél, mert ennek értelme sem volna, hanem ami a férjnek olyan kedves lenne, és ami a férj akarata szempontjából számára kedvező, és nem a felesége számára, csak arról mondjon le. Hogy elmegyek a foci meccsre, hogy élem a világomat, a munkámat végzem, ahogy én szeretném, a család az majd a harmadik, negyedik sorba van, hogy nem tudom, barátokkal járok, hogy szórakozni járok, hogy a hobbimat követem. Nagyon sok férjről mondhatjuk azt, hogy jó férj, csak nem úgy, ahogy örüljön a másik is, hogy boldog legyen a másik. Ugye ezért tartom nagyon jó könyvnek a szeretett nyelvekről szóló könyvet, amit Gary Chapman fogalmazott meg, a szeretet 5 nyelve, hogyha nem veszem észre a feleségem szükségletét, legalább az 5-ből egyet, hogy neki mi a szeretet nyelve, akkor lehetek én nagyon jó férj, csak ha azt az egy szükségletet, ami a feleségemnek igénye lenne, és vágyakozna rá, hogy úgy érezze a szeretetet, hogy akkor szeretem őt, ha azt követem. Ha azt nem adom meg, akkor hiába vagyok serény, szorgalmas más területeken, boldogtalan házasságot fogunk élni. Erről a szeretett nyelvekről csak felsorolásszerűen szólnék, a könyvet talán itt meg lehet kapni. Az első szeretett nyelv az elismerő szavak, hogy a beszédünkkel, a kedvességünkkel, a figyelmességünkkel verbálisan, szavakkal fejezzük ki a szeretetünket a férjünk vagy a feleségünk iránt. a másik a minőségi idő, hogy leülni a másikkal és együtt lenni, ráfigyelni, semmi más nem tenni, minőségi időt töltsünk együtt. Ezt nem érzi a feleségem vagy a férjem, hogy én nem tévézés, nem újságolvasás közben csak ráfigyelek, akkor ott meg fogja sínyleni a házasság, ott elhidegülnek a felek, ha minőségi időt nem töltenek. De lehet, hogy ez a szeretetnyelv csak az egyik részéről igény, a másik részéről nem, de akkor is meg kell adni, mert különben léket kapott a házasság. A harmadik dolog a szívességek. A szívességek, hogy megtenni valamit, mert ő abban érzi a szeretetemet, hogy én apró szívességeket megteszek neki, házi munkát elvégzek, vagy apró szívességekkel kifejezem iránta, hogy értékelem, fontos a másik, és segíteni akarok a terhei hordozásában. A negyedik az ajándékozás. Egy-két kedves ajándékkal meglepni a másikat. Nem mindenkinek ez a szeretetnyelve, de valaki egy kis apró ajándéktól is már el tud olvadni, és még évek múltán is azt emlegeti, hogy milyen szép kis ajándékot kaptam tőled, és nem forintális értéke itt az ajándéknak a lényeg, hanem az odafigyelés, és az ötödik a testi érintés. Írja a szerző, hogy a házassági szeminárium alatt egyszer beszélt a testi érintésről, és aztán egy férj úgy magára ismert. És egyik alkalommal, amikor elbúcsúzott a feleségétől, akkor oda ment hozzá, és gyengéden áttölelte, és megcsókolta, mielőtt elment. De hát olyan fagyos volt az életük, és aztán azt meséli ez az illető, hogy 20 év után egyszer csak feleségem meleg vacsorával várt otthon, mikor hazajöttem a szemináriumból. Szóval mindig bosszankodtam, hogy nem törődik velem. Mondja, hát miért, mi történt? Szóval most az egyszer, akkor hallottam magától, hogy lehet, hogy a testi érintés az én páromnak a szeretetnyelve. Ezt megpróbáltam, kipróbáltam, és gyengéden megcsókoltam. Azt mondja, kivirulva, kivirágozva, mosolyogva, boldogan várt otthon, háromfogásos vacsorával, és azóta boldog a házasságunk. Persze lehet, hogy ez nem ilyen egyszerű, és nem hiszek ezekben a kicsit amerikaias csodákban, hogy egy ölelés és egy csók mindent megold, mert amit évtizedeken keresztül nehezen elrontottunk, vagy könnyen elrontottunk, azt felépíteni nem lehet egy pillanat alatt, de biztos, hogy valami elindulhat, ha a szeretet nyelvet, a másik szeretet nyelvét megismerjük. Majd erről is fogunk beszélgetni a táborban, hogy ismerjük-e egymás szeretet nyelvét, és megadjuk-e a másiknak ezt a szeretetet. Egymás nyelvjárásán tudunk-e beszélni. És befejezésül tulajdonképpen ezt szerettem volna említeni, amit az Efézusi Levél 5. fejezetében olvasunk, mert hiszen ezek a szeretett nyelvek nem is annyira, hát olyan pszichológia által felfedezett gondolatok, mert a Biblia is ezt írja, itt a 28. versben azt mondja Pál apostol, úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket, és aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat. Táplálgatja és ápolgatja azt, miként az Úr is az egyházat, mármint a feleségünket, a férjünk iránti szeretetünket. Ezt valóban táplálgatni és ápolgatni kell. Ha nincs táplálva egy tűz, ugye a tűz előbb-utóbb kialszik. Ha a szeretetet nem táplálom tudatosan magamban és a társamban, akkor ott ki fog aludni a tűz. A házasságról azt mondta Jézus, hogy amit Isten egybe szerkesztett, emberrel ne válassza. Az Isten egybe akarja szerkeszteni a házastársakat a szeretet által. Ahol nincs szeretett tank feltöltve, ez is egy modern kifejezés, ahol a szeretett tank nincs folyamatosan feltöltve a másikban, ott ne csodálkozzunk, hogyha zsörtölődések, előbb-utóbb vádaskodások, panaszkodások tömkelege jön fel a másikból. Lehet, hogy nem konkrétan az a baj, hogy azt a fogkefét rossz helyre tettem, nem az a nagy baj a másiknál. Lehet, hogy konkrétan nem az a baj, hogy elfelejtettem elmosogatni. lehet, hogy konkrétan nem az a baj, hogy valamiben feledékeny voltam, de mégis egy indulat áradatot érzek magamon sokszor, ugye? Vagy én jövök ki a sodromból, mert az az apró dolog is bosszant a másikban. Milyen sokszor bosszantjuk egymást? Milyen sok bosszúságot tudunk egymásnak okozni apró dolgokkal, de miért? Ezek akkor jönnek elő legkivált képpen, amikor a szeretett tankunk üres. Figyeljük csak meg, hazamegyünk fáradtan, egymásra nincs időnk, dolgozunk, halálos fáradtan lefekszünk, következő nap újra ez, újra az, mikor nincs minőségi idő, nincs testi érintés, nincs szívességek kifejezése, vagy akinek ami a szeretet nyelve, előbb-utóbb morózussá válnak a házastársak. Előbb-utóbb meglátják könnyen egymás hibáját. Ugye? Spurgeon mondja ezt valahol, egy nagyon jó mondat. Tudom, hogy sok hibám van, ha benned kevés a szeretet. Tudom, hogy sok hibám van. Tehát amikor én nem adom meg a szeretetet, vagy ő nem adja meg a szeretetet, akkor hibák tömegével fogjuk egymást zúdítani nyakon. De ha a szeretett tank nem a minimumon van, nem a középtartály szinten van, hanem úgy szinte telítve, akkor vétkezhetünk, hibákat követhetünk el otthon is akár, a családban egymás iránt, akkor megbocsátó szeretettel fogunk egymás iránt viseltetni. Nem neheztelünk hónapokig, évekig, nem háborgunk egymásra, nem károgunk egymásra, mert a szeretet mindent elfedez, így mondja ezt Pál apostol, a szeretet minden vétket elfedez. Csodálatos ez a kijelentés. Hát ezekről a kérdésekről fogunk majd egész gyakorlatian, gondolom, beszélgetni a héten, hogy ragaszkodó szeretet, hogy a mi központuságba átmenni, az én központuságból, és hogyan tápláljuk a szeretetet gyakorlatias módon. Milyen szükségletei vannak a másiknak, és azt hogyan adhatom meg. És természetesen mondhatnám a negyediket is, ami majd azt hiszem a negyedik témánk lesz a reggeli, de ez csak így kiegészítve, hogy amit Isten egybe szerkesztett, ember elne válassza. És ez az elválasztás nem kívülről jön sokszor, hogy valaki el akar bennünket választani, mondjuk egy harmadik, hanem mi választjuk el, mi házastársak egymástól magunkat. Ha a harmadik személy hiányzik a házasságból, a harmadik kötés, vagyis az Isten. Isten szeretete nélkül, vagy az Isten megismerése nélkül mindazok az alapelvek, amikről beszéltem, nem működnek. Szépek ezek az alapelvek, ragaszkodni egymáshoz, az önzésünket alárendelni, megtagadni az életünkben, a gondolkodásmódunkat átállítani, hogy mindenné legyek a másik számára, hogy minden legyek a másik számára, és ne én legyek az első és a főszereplő. Ezek nem működnek Isten megismerése, a kegyelem megtapasztalása nélkül. De ezeket a kérdéseket majd gyakorlatiasabban fogjuk a csoportos megbeszéléseken átgondolni. És nyilvánvaló, hogy annyit mondjunk, amit építhetünk egymással, és amikor egymással beszélgetünk ezekben a csoportokban, azt hiszem mindannyian lehetünk őszinték olyan értelemben, hogy elmondhatjuk, hogy mindannyiunknak szükségünk van a jobb házasság, a boldogabb házasság megtanulására és gyakorlására. Aki én itt kiállok és beszélek, én sem mondhatom azt, hogy nálunk ez minden működik és tökéletes. Mi is tanuljuk a szeretetet, és hibákat követünk el elég sokat egymás iránt, és a természetünk, az énünk mindannyiunknak ágaskodik sokszor, és a természetes ember az mindig a házastársa ellen van, és nem a házastársáért van sokszor. Ezért mondhatjuk, hogy őszintén beszélgessünk, mert mi is ugyanolyan cipőben járunk, mint ti, és mi is szeretnénk tanulni, szeretnénk fejlődni a házasságunkban, szeretnénk még boldogabbá tenni egymást, még boldogabbá tenni a házasságunkat, és boldog életet élni. kívánom, hogy ez a táborozásunk valóban egy olyan segítség lehessen majd az elkövetkezendő napokban, hogy valahogy feltöltődve, gazdagabban tudjuk megélni otthon a családi házastársi kapcsolatunkat, mint ahogy eljöttünk. Amen.